Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Anya, feleség, nő, ember, szerepek és mindez, ami mögöttük van. Erről, illetve még sok minden másról, társadalmi felelősségvállalásról, múlt és jelen összekapcsolásáról beszélgetünk, illetve arról is, hogy mire lehet képes egy olyan non-profit szervezet, amely a nők és a döntéshozók között próbál meg közvetíteni egyfajta hitszerepet betölteni. Vendégem a stúdióban Batthyány Schmidt Margó, aki több civil szervezet vezetője, majd részletesen kifejtjük. Emellett pedig Gróf Batthyány Ádám felesége, a Magyar Női Unió Egyesület alapítója. Elnöke. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Évszázadokat igyekszünk majd azért átívelni itt a beszélgetésben, de azt gondolom, hogy ne szaladjunk ennyire előre. Említettem, hogy a férjed Batthyány családhoz tartozik, és így nyilván te is egy történelmi nemesi családba kerültél bele. Ezt gondolom azért csak úgy tudjuk megérteni, hogy milyen fontos lehet ez, hogyha számunkra is fontos maga a család. Te milyen családból érkeztél?
Hát az én nevem az Batthyány Schmidt Margit, és pontosan ezért, mivel én nagyon büszke vagyok édesapámra, édesanyámra, tehát ahonnan érkeztem. Apu édesapámnak nincsen fiúgyermeke, tehát legalább az életem végéig viseljem a nevét, tehát ő dr. Schmidt István, és hát egy polgári családból származom, és édesapám professzor emeritus most is a Budapesti Műszaki Egyetemen, villamosmérnöki kar, édesanyám pedig könyvelő volt.
És mit hoztál otthonról? Mi volt az az üzenet, amivel te útnak indultál?
A család fontossága, az összetartozás, van egy húgom is, őt Tiborc Andreának hívják, két gyermeke van, és ami még nagyon fontos, a család, a szeretet, igen, és hogy a munka. Tehát az én szüleim a munkára neveltek, és az apukám mindig rám szólt, hogy Margo, amit elkezdesz, azt tessék végigvinni. Úgyhogy én nagyon sok mindent elkezdtem, és ha kellett is, nem könycseppe, izzadság cseppekkel is, de végigvittem. Tehát a munkához való hozzáállásom.
És hát sok mindennel foglalkoztál, beszéljünk is erről. Én úgy tudom, hogy 6 diplomád van, ami már önmagában is magáért beszél, hogy nagyon fontos számodra a tanulás, nagyon fontos számodra a fejlődés, illetve 3 nyelven is beszélsz. Minek készültél? Mi volt az első elképzelés?
Az első elképzelésem az, hogy én tanár leszek, tanító tanár leszek, ez végül is, ez sikerült is. Tanítottam is egy általános iskolában, a 3. kerületben. Utána lett mellette tanári diplomám, ott orosz nyelv és irodalom tanár lettem. Nagyon szeretem a nyelveket, nagyon szeretem a nemzetközi kapcsolatokat, de hát azért, amikor én úgymond felnőttem, akkor voltak tabu nyelvek, és tudom, hogy ilyen, tehát kötelező volt az orosz nyelv, amit én különben szerettem, megint csak attól függ, minden attól függ. Ezt most is vallom, hogy ki a pedagógus, és ki az, aki nekünk ezt a tudást átadja. Tehát lehetünk a legcsillogóbb, villogóbb óvodában, iskolában, ha a tanár rossz. De hogyha a tanár olyan, hogy kapcsolatot épít a gyermekekkel, és én mindig is erre figyeltem, mert én is tanárkodtam, tehát, hogy akkor bármit megtanul örömmel a gyermek. Különben még mellette én táncot is tanítottam, és méghozzá görög táncot tanítottam a gyermekeknek az iskolában.
Ez már így önmagában is rengeteg terület, igen, meg rengeteg feladat, amit így magadra vállaltál, de nem álltál meg itt. Miért?
Nem, ez volt a tanárság, és őszintén én szeretem a gyermekeket, de ez nem ez volt az enyém, tehát, hogy ennél így én többet szerettem volna, és akkor kiléptem Pók utcai lakótelepi iskolából, ott tanítottam, és mellette én már tanultam a Külker főiskolán, akkor nemzetközi marketing szaküzemgazdász lettem, és hát ez a marketing, ez nagyon érdekes korszak volt. Én 66-ban születtem, most vagyok 55 éves, és hogy ez a lényege, hogy ez a marketing is akkor fejlődött, és nagyon érdekelt. Közben volt a kormányváltás, meg egyáltalán a szocializmus vége, tehát egy ilyen időszakokról beszélünk.
Új utak nyíltak meg,
igen. Tehát én ott voltam az Antal kormány alatt, és az Antal kormány alatt gazdaságpolitikai titkárságot szerveztem, ott már kellettek a nyelvek, nem nagyon beszéltek angolul, én fordítottam, én fogadtam a vendégeket. Később majd a német nyelv jött ehhez a kettős nyelvhez, tehát így lett 3 nyelv, és utána jött a családalapítás, volt egy első férjem, Tomás Julius Pehácsek, itt tanult, egy orvos tanhallgató volt, tőle van egy gyermekem, a Natali, és utána pedig Batthyány Ádámnak a felesége lettem, és vele van 2 közös gyermekünk.
Ugye arról beszéltünk, hogy dolgoztál több helyen, Vidékfejlesztési Minisztériumban, Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában is. Ezekre a feladatokra hogyan emlékszel vissza? Ez mennyire töltötte ki akkor az életedet?
Ezek később lettek. Ez úgy lett, hogy 2007-ben körülbelül, hát a gyermeknevelés, tehát hogy jöttek ezek a feladatok, meg mindig amerre éltünk, bocsánat, tehát vidéken is éltünk, mert hogy így jött az agrárium. És én a Batthyány Ádámmal Budapesten és Zala megyében éltem, vagy éltünk közösen, és vadásztattunk. Tehát én ott éltem egy, nem is tudom, több száz hektáros birodalom közepén, és megtanultam, tehát általa tanultam meg például a földnek a tiszteletét, mert más az, hogy bocsánat, valaki egy kertesházban él, de más az, hogy minden nap a földről szól, a gazdálkodásról szól, együtt élni a természettel, akár a vadakkal való bánás, tehát vadgazdálkodás, és itt a fenntarthatóság, hogy ezzel hogyan kell bánni. Én az Ádámtól tanultam ezt meg, ami nekem nagyon tetszett, majd később jött a mellette Budapesten az Új Társadalom Szalon, ahol alapító is vagyok, meg a Új Társadalom Intézet Alapítványnak az elnöke, ez az egyik civil szervezet. Itt ilyen polgári találkozásokat szervezünk, és ez havonta, és ez majdnem már, ha lehet mondani, 2007 óta 14 éve folyik folyamatosan, és a pandémia alatt is, de hát online formában. Tehát, hogy akkor ez így folyt, és 2010-ben ott engem felkértek, hogy menjek a Vidékfejlesztési Minisztériumba, ott nemzetközi kapcsolatokat vittem, mint főosztályvezető, amit nagyon szerettem, és utána lett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Tehát, hogy az agráriummal kapcsolatban a mai napig is ott vagyunk, mint család is. Őstermelő is vagyok, és most is ezen dolgozom a gyermekeimmel együtt, mert ugye nagyon büszke vagyok. Tehát, hogy már gyermekeim, 3 gyermekem van, és hogy a 2 kicsi 24-23 éves Kata és Boldizsár, ők is őstermelők, és hogy szeretnénk majd egy ilyen mintagazdaságot létrehozni.
De ez rengeteg dolog, amit eddig elmeséltél, igen. És nyilván ezekről majd még részletesen is beszélünk. Most picit visszamennék még az időben. Amikor bekerültél egy történelmi családba, egy nemesi családba, ahol rengeteg történet van, az első pillanattól megfogott téged, már fontosnak érezted, vagy csak később esetleg a gyermekek születése után kezdett el foglalkoztatni, hogy mit adsz tovább?
Ez nagyon érdekes kérdés, és ez nem is úgy történt, ahogy én ezt gondoltam. Tehát megismerkedtem Batthyány Ádámmal, aki Antal Józsefnek volt a tanácsadója, és ilyen, nem is tudom, milyen nagykövet úr volt, igen. És tetszett ez a világ, most csak így kívülről nézve, úgy, hogy semmi kapcsolatom nem volt hozzá, mint csak munkakapcsolatom. Aztán később lett, nem is akkor, de jóval később, pár évvel később ebből szerelem, és hát lett házasság, majd gyermekek. És ha lehet ezt mondani, hogy nem a házasság, és nem is a gyermekszülés hozta meg nekem, hanem mint Ádám meg az én gyermekeim ebbe a családba beleszülettek, nekem ehhez fel kellett nőni, és nagyon sok évnek kellett elterni ahhoz, hogy én érezzem azt, hogy én tényleg
ide tartozom,
és hogy ezzel a családdal milyen feladataim vannak. Nagyon fontos szerintem, hogy itt vannak gyermekek, tehát hogy két gyermeke, hogy van kinek, és van miért. És
voltak kérdések?
Van kinek átadni ezeket az örökségeket, mert hogy itt van a harmadik civil szervezet, mint Magyar Batthyány Alapítvány, melyet az Ádám hozott létre, de én vagyok az elnöke, és lehet mondani, én vagyok a mozgatórugója, és hogy az életünk, vagy az én életemnek elég nagy százaléka a batthyányi örökség ápolásáról szól.
És mikor vált számodra fontos-e a társadalmi felelősségvállalás? Tehát van egy pillanat, amire visszaemlékszel, vagy ez szépen úgy alakul, formálódik, és aztán a adat talál meg.
Szerintem ez szépen úgy formálódik, igazándiból szerintem például az is, hogy valaki pedagógus, az is egy társadalmi felelősségvállalás. Az, hogy valaki gyermeket szül, az is társadalmi felelősségvállalás. Tehát én úgy gondolom, hogy ez szépen így lépésről lépésre, igen, mint a piramis, tehát vannak ezek az alapok, és hogy utána pedig jönnek a feladatok. És akár mind Magyar Női Unió, vagy mind Új Társadalom Szalon, vagy mind Magyar Batthyány Alapítvány, igen, jönnek a feladatok, és akkor jön a projekt, és jön a munka.
Azon gondolkoztam, hogy nagyon fontos ugye a tradíciók, de nagyon fontos a fejlődés is, az innováció. Te ezt hogyan gondolod, hogyan éled meg, hogyan lehet ezt a kettőt összekapcsolni?
Hát ez nagyon, nekem van egy veszőparipám, és itt már a gyermekeim mosolyognak, ha ilyen kérdést hallanak, amit a maminak feltesznek. Én ezt a szót, mint trad innováció, ezt én Erdélyben hallottam, méghozzá Csíkszeredán, és nagyon tetszik, és szerintem minden így jó, tehát ezt még nem hallottam, meg nem is így gondolkoztam, de például a régi értékek, a műemlékek, a műkincsek, a régi házak, tehát sosem van az az ember, aki csak az újat, csak az új, és csak ebben érzi jól, magát, és a régit félredobja. Na, én pont a másik fele vagyok, vagy a másik oldala, hogy én nagyon szeretem a régi dolgokat, de az, ami használható, és az, ami szép benne, és az, ami érték. És itt a tradinnovációban, vagy akár a Batthyány örökségben, vagy a történelmi családok, vagy bármi. Tehát, hogy én azt szeretném, és így a tradinnováció, hogy a régi hagyományainkat, igenis, a mai korra egy kicsit átfaragva, az, hogy a fogyasztók számára is szerethetővé tenni. És ehhez jó ez a tradinnováció szó.
Igen, hát kell tudnunk, hogy honnan jövünk, de nyilván kell valahová tartanunk is egyben. Egyébként gondolom, sokszor találkoztál azzal a kérdéssel, hogy hogyan él ma egy nemesi család.
Ó, hát ezzel a kérdéssel nagyon, és itt a sztereotípia, hogy az emberek mit gondolnak, hogy hogyan élnek ezek a családok, és már volt ilyen, hogy jött oda hozzám valaki, bocsánat, és hát ő azt hitte, hogy majd itt lesz komornyik, meg nem tudom, meg szobalány, meg szakácsnő. Szerintem nincs, és nem úgy nincs. Azt szerettem volna, hogy semmi különös nincsen ebben a családban, nincs más, ahogy másképpen élnénk, mint mások. Nagyon szeretem, amikor a gyermekeimet kérdezik ezt, mert mint anya is ezt látni, és amikor arról beszélnek, hogy ők ugyanolyanok, mint a többiek, de van egy tartás, és van egy olyan hátizsák, ami úgy tereli őket, és viszi az útjukra.
És nyilván ezt a hallgatók nem látják, de te is kihúztad magad,
igen,
és ez a tartás úgy benned is ott,
igen,
van. Mit tudnak az emberek a Batthyány családról, szerinted, vagy te mivel találkozol, és mit kellene tudniuk?
Hát a Batthyány családról a legfontosabb az, hogy ez Magyarország egyik legősibb családja. Mondják, hogy honnan származik, itt volt a 17. században, 17-18, hogy milyen mélyre tudja, korra tudja visszavezetni. A Batthyányak az őrsvezérig is visszavezették, de ez nem teljesen bizonyított. De például pont az, hogy milyen örökséget hagytak is, mint akár épített örökség. Tehát például Felsőrsön volt az majdnem az első terület, ahol itt Magyarországon éltek, és például ott van a prépossági templom, melyet 1231-ben építettek. Tehát azért van ez az út, és tényleg lehet találni, vagy akár a levéltárban, hogy a történetet, de ez is egy feladata a Magyar Batthyány Alapítványnak, és a férjem Batthyány Ádám ezért is hozta létre az alapítványt, hogy a Batthyány örökség ne csak az legyen, hogy Batthyány utca, Batthyány tér, hát pontosan
hogy
kik vannak, ki van-e mögött a név mögött, és igen, és a alapítvány nagyon is mindenkinek először azért, mint Batthyányi, tehát a gróf Batthyányi Lajos jut eszébe, aki Magyarország első miniszterelnöke volt, aki az aradi vértanúk mellett 13+1 aradi, igen, vértanú, és Budapesten végezték ki. Tehát van egy ilyen feladatunk is, amit szerintem nagyon fontos, és ilyen utolsó órákban vagyunk ebben, hogy bemutassuk ezeket a örökségünket, ezeket a példaképeket, akár Batthyányi, gróf Batthyányi Lajost, de most csak még egy nagyon fontos, mert az orvosok körében pedig ott van Boldog Batthyány Stratmann László, aki herceg, és ha lehet mondani, ő volt a szegények orvosa, és ő is, ha most egyáltalán a most élő Batthyányak milyen viszonyban vannak vele, az én férjemnek ő a nagypapája, tehát az én gyerekeimnek ő a dédnagyapja.
És ezeket a képeket, mert ezek képek alapvetően, mert is történetek, hozzájuk kapcsolódó történetek, amiket be kell mutatni, vagy be szeretnétek mutatni. Milyen lehetőségek vannak erre? Hogyan lehet ápolni az örökséget? Hogyan lehet megszólítani a mai kor emberét, az új generációkat?
Van az alapítvány, amit már nagyon sokszor említettem, és direkt benne vannak a fiatalok is, tehát a gyermekeim is, Kata és Boldizsár. Ők is azért, mert hogy a leghitelesebbek azért a fiataloknak ők. És például ez is nagyon érdekes volt, hogy amikor az iskolában tanulták akár a szabadságharcot, vagy én nem is tudom, a Mohácsi csatáról, ott például Batthyányi második Ferenc, ő vitte a jobb szárnyat, és ő nagyon jól, tehát úgymond győztes csata lett, csak sajnos az egész csata nem lett, nem a győzelemről szólt. De hogy a Boldizsár, meg a Kata szól az iskolában is, folyamatosan ez volt a kis feladatuk, hogy bemutassák ezeket az embereket, mint példák, mint jó példák.
Tehát ez már így a családotokban megy tovább, és
igen,
talán ezzel azt mondod, hogy meg lehet szólítani a fiatalokat?
Meg lehet szólítani a fiatalokat, és például azért is mondtam az előbb Boldog Batthyány Stratmann László nevét, mert hogy ő azért a 20. században, tehát ő 1931-ben halt meg. Tehát, hogy neki, azért vele jobban tudunk úgymond a korban együtt élni, és jobban tudjuk elképzelni az ő világát, mint például az újkorban vagy a középkorban.
Egyébként a történelem mindig is közel állt hozzá.
Ez is érdekes kérdés, most ahogy ezt pont mondtam, hogy ez is eszembe jutott. Nem, én abszolút nem voltam történelem, én egy ilyen reál matematika, és hát is a nyelvek, és nekem ez volt a mindenem, de a Batthyány család maga hozta a történelmet, és ez nagyon sok év munkája, tehát itt azért könyvek, levéltár, könyvtára, kutatás, és például pont tehát erre föl, hogy mindig van egy év, például volt a holokauszt éve, volt a reformáció éve Magyarországon, mint ünnep, és hát pont erre mi is készültünk, hogy a Batthyányak és a zsidóság kapcsolata, Batthyányak a reformációban, a mecénás Batthyányak, például, és volt a Aradi Vértanúnak volt a 170. évfordulója, és ott pedig egy olyan konferenciát szerveztünk, ahol a Batthyányak a hazavédelmében, ez volt a címe, és méghozzá a Batthyányak a hazavédelmében a 15. századtól az első világháborúig. Tehát folyamatosan ott voltak. És ezek az emberek tették a dolgukat. Volt nekik, mindig mondják, igen, jobbágyság is, az is volt, igen. Tehát, hogy a feudalizmus, de ott is vigyáztak azokra az emberekre. Területeket védtek, és nem csak a saját területüket, hanem a nemzet, a magyar határokat is védték.
Engem megfogott ez, amit mondtál, hogy ezek az emberek tették a dolgukat, és valahogy azt látom, hogy te is hiszel ebben, hogy neked is tenni kell a dolgodat, és a civil élet egyik női alapítója, vagy ugye három civil szervezetet viszel. Mi az, amit szeretsz ebben, amit igazán élvezel?
Hát van ez a szó, ez a társadalmi felelősségvállalás. Amit sokat hallunk, de tényleg szerintem ezt tenni és másokért tenni. Volt egyszer egy, most is még együtt dolgozunk egyik kolléganőmmel, Nyakas Andreával, és ő kérdezte, hogy Margó, te ezt miért teszed? És egyszer volt egy konferencia, és például a Magyar Női Uniónál én direkt minden konferenciában, vagy minden ilyen workshopba beleteszek valami személyiségfejlesztéssel kapcsolatban, és a végén odajött egy
hölgy. A pedagógus éned.
A például az van, tehát ez mindig, mintha erre készültem volna, tehát hogyha így összerakjuk ezeket a kis mozaikokat, igen. És a végén odajött egy hölgy, hogy Margó, én nagyon köszönöm, mert hogy biztos volt valami problémája, vagy egy döntés előtt, és hogy most már tudom, mit kell tennem. És ezt hallotta pont az Andrea is, és mondja, most már megkaptam a választ. Tehát, hogyha tényleg csak egy emberen tudunk segíteni, akkor szerintem már érdemes tenni megint csak a dolgunkat.
Igen, és ugye itt ami még nagyon fontos, hogy a személyes kapcsolat meglegyen, amit te is mondtad itt, hogy elmenni akár vidékre, vagy távolabbi területekre, és személyesen mutatni jó példákat, jó gyakorlatokat akár, vagy csak rálátni egy távolabbról egy problémára.
Ez nagyon érdekes, mert például a Magyar Női Unió, tehát ami vidékkel foglalkozik, azt nem lehet Budapestről csinálni, nem igen, pontosan az van, hogy vannak fiók telephelyeink is, mondjuk itt egy kicsit bennem van a Batthyány oldal is, tehát azért én ott kezdem a vidéket járni, tipikusan, ahol Batthyányak is voltak, mint például Harkány, ott be is vagyunk jegyezve mind a kettő, mind a Batthyány alapítvánnyal, mind a Magyar Női Unióval, akkor például Kisbér, Bicske, vagy Fejér megyében, akkor Vas megyében, tehát hogy ezek a célja, hogy jelen legyünk, és nagyon fontos, amit mondasz. Itt vagyunk a digitális világban, meg hogy mindenki, hogy ezt kell használni, azt kell. Mindenki rájött arra, hogy mennyire szüksége van a személyes találkozásnak az, hogy most te is, meg én is egymás szemébe nézünk, és közben ott vagyunk az éterben. Igen. De szerintem ez nekem is nagyon fontos. Tehát én egy ilyen típusú vagyok, és ezt így lehet. És mondjuk képzeljük el az idősebb néniket, akik, vagy bácsikat, akik ezt nem használják, és hogy mi lenne velük, hogyha ez a személyes jelenlétre nem figyelnénk. Nagyon fontos a személyes jelenlét.
És hát nagyon sokat kell tenni. Tartsunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a Trend FM legfrissebb híreit, majd innen folytatjuk a beszélgetést Batthyány Schmidt Margóval, a Magyar Batthyány Alapítvány elnökével, egyben a Magyar Női Unió Egyesület alapító elnökével. Rengeteg mindennel foglalkozik, ápolja a Batthyány örökséget, vele a múltról, a jelenről, a hagyományőrzésről, a női szerepekről és feladatokról is beszélgetünk. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.